This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for a snapshot of Hungarian culture on Keleti Pajardvar.
Sínen vagyok, révbeérek, a lábam elé nézek. Csomaggal, térképpel, kézben figyelem, merre lépek, körbe-körbe, megkergőd, bőrönt, kerekek kergetnek, kósza szárnyak alatt lebergő állomás neveket.
Yeah! Welcome to Keleti Pályaudvar.
Isten hozta a Keleti Pályaudvaron. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, személyvonat indul Új-Zélandra a 7. vágányról. Az utazás alatt hallgassák Középföld a legnépszerűbb magyar rádióját. Kellemes utazást kívánunk!
Please mind the doors. The train is about to depart from Budapest Eastern Railway Station. It is heading toward Christchurch, New Zealand. During the journey, we invite you to listen to the most popular Hungarian radio show of the Middle Earth. We wish you a pleasant journey.
Wonderful evening to you all. This is Flora with the Keleti Pályaudvar show, and only one more left to celebrate our 40th episode on Plains FM. Time indeed flies. One could argue, though, that there is one thing that can actually stop time and create a sense of eternity. Well, yes, this is music. If we think about what a great impact a certain musical piece can have on us, even 200 or 300 years after it was written, we can truly feel the concept of eternity. Well, you might have noticed already that I'm quite a big fan of classical music, so it really cannot come as a surprise that my guest today is also a musician. Nóra Németh was born in 1985 in the town of Szombathely, Hungary. At the very moment she saw and listened to her brother playing the violin, she immediately fell in love with the instrument. And determined as it sounds, this then 4-year-old girl decided that no matter what, she will once become a professional violinist. And so she did it. She received her first violin lesson at the age of 6, and from there on, nothing could stop her. She graduated from the Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest and continued her studies at the International Chamber Music Institute in Madrid, Spain, where in 2010 she won first prize of Montserrat Alaverda Chamber Music Competition. For 2 years then she worked in the Malaga Philharmonic Orchestra. She is now working as a leader of the second violin section of the Hungarian State Opera Orchestra. And I was lucky enough to have a chat with her about what it takes to become a professional violinist, how much practice it takes, and what about the challenges she has to face every now and then. And yet, how can one be so devoted to never for one moment question her choice of profession? Let us now listen to some classical music, just to get in tune, and then please welcome my interview with Nóra Németh.
Thank you.
vendégem Németh Nóra hegedű művész, a Magyar Állami Operaház zenekarának szólamvezető hegedűse. Szia Nóri, üdvözöllek!
Szia!
Nórival egy egészen idilli környezetben beszélgetünk, ugyanis itt a balatoni panoráma van a háttérben. Nóri ugyanis itt tölti a pihenését, vagy inkább mondhatnám azt is, hogy a felkészülését a következő nagy turnéra, de ne rohanjunk ennyire előre. Nem titkolt szándékom az, hogy egy kis kulisszatitkot szedjek ki belőled. Mesélj kérek arról, hogy hogyan épül fel egy hegedű művésznek az élete, a mindennapjai, az éve, mennyit kell gyakorolni, mennyit koncerteztek, és egyáltalán milyen az élet a Magyar Operaház zenekarában.
Hát, hogy épül fel egy év? Leginkább szeptembertől júliusig tart a szezon, ebben dolgozunk az operában, vannak különböző előadások, különböző házakban, illetve most, mivel az Andrássy úti nagy épület zárva van, ezért az Erkel Színházban dolgozunk főleg, illetve turnékra megyünk. A felkészülés egyénileg is zajlik, nyilván ez mindenkinek annyi, amennyire szüksége van otthon, jónak látja, úgyhogy el tudjunk menni, és érdemben tudjunk együtt dolgozni a zenekarban, és aztán amennyi próba van, és utána pedig bevetés.
Tehát utazgatások, fellépés, siker és csillogás, de azért gondolom, hogy van a dolognak egy sötétebb oldala is. Mi az, ami mondjuk számodra a legtöbb nehézséget okozza ebben a szakmában?
Ez egy jó kérdés, mert szerintem ez időszakonként változik. Most, hogy fiatal házas vagyok, októberben volt az esküvőnk, most nekem az utazás jelenti a legnagyobb nehézséget, nem szeretek távol lenni otthonról, de amúgy nagyon szeretem a munkámat, szeretek játszani az operában, szeretek máshol is zenélni. Igazából nem érzem annyira megterhelésnek azt, hogy ez a munkám.
Tehát tulajdonképpen a hobbid a munkád, lehet ezt mondani?
Hát lehet ezt mondani, hogy hobbim is, de ez attól függ éppen, hogy milyen darabot játszunk, hogy hobbimnak érzem-e, vagy éppen munkának inkább.
Ez mit jelent, milyen fajta darabok, vagy esetleg zeneszerzők azok, amik mondjuk a nehezebb oldalát adják a munkának?
Nagyon szeretem a klasszikus zeneszerzőket, a romantikus zeneszerzőket, szeretem a 20. századot is. Inkább azt mondanám, hogy ha adott pillanatban egy mű nem annyira van a szívemhez közel, a tartalma miatt, vagy nem tetszik annyira maga a mű, akkor nehezebben játszanom, de akkor is ez a munkám, tehát akkor is megerőltetem azért magam, de ritka esetben van azért olyan, hogy nem szívesen játszok valamit.
Mik mondjuk a kedvencek? Kedvenc zeneszerző, vagy akár kedvenc zeneszerző, kedvenc darabja?
Ez is egy nagyon sokrétű dolog, mert a zeneszerzők is rengetegféle zenét írtak. Nagyon szeretem Bachot, de azt hiszem, hogy ez még akár egy sablon válasz is lehet egy zenész részéről. De alapvetően nagyon szeretek mindenfajta zenét, és mondjuk, hogyha az operaházban belül veszük, akkor nagyon szeretek Puccinit játszani a nagyon sokrétű zenéje miatt. Nagyon szeretek Verdit játszani, de azt inkább a sztori miatt. Szeretek Bartókot játszani nagyon, mert az egy különlegesség. Mozart csodálatos.
Lehet mondjuk azt mondani, hogy kicsit függ attól is, hogy te éppen milyen életszakaszban, vagy milyen hangulatban, vagy hogy melyik zeneszerző áll közel hozzád?
Igen, lehet ezt mondani.
Én emlékszem, hogy fiatal koromban Bartóktól írtóztam, és nem, hogy nem tudtam megérteni, de úgy éreztem, hogy soha az életben nem fogom megszeretni. Ez és érdekes. Aztán volt egy kattanás, amikor rájöttem, hogy azt a mindenit.
Érdekes, nekem is volt ilyen időszakom, nem arról volt, szóval egyszerűen sok Bartókot hallgattam, mert szombathelyi vagyok, ott van a Bartók Fesztivál, és édesanyám mindig vitt minket koncertekre, rengeteg Bartók mű hangzott el, de mivel nem az a klasszikus harmónia világ, nem igazán tudtam feldolgozni ezt az egészet, egészen addig, amíg be nem kerültem az egyetemre, Budapestre, és ott volt egy zeneelmélet tanárom, aki nagyon-nagyon szerette a modern zenét, illetve Bartókot nagyon-nagyon, és amikor megtudta, hogy néhány ember a csoportban még annyira nem tudja értékelni ezt a fajta zenevilágot, azt mondta nekünk, hogy a 20. századi zene és a modern zene az olyan, mint az olivabogyó. Mindig adni kell egy újabb esélyt. És akkoriban nagyon utáltam az olivabogyót is. Úgyhogy azután minden alkalommal, ha megláttam az olivabogyót, megkóstoltam. És szépen lassan megszerettem érdekes módon. És akkor aznap, amikor ez a mondat elhangzott, akkor volt pont egy Bartók koncert a Zeneakadémián, és mindjárt bemehettünk, és bementem. Nem volt egyébként feltett szándékom, mert nem nagyon tudtam befogadni Bartókot, de gondoltam, hogy jó, akkor adok neki esélyt.
Az olyan, hogy jó ment akkor végül.
És Bartók két rapszódia ment a Kelemen Barnabással, nagyszerű hegedűművész, és a koncertó volt a zenekarra a második Felekocsi Zoltánt vezényelt, a magyar állami hangversenyzetekar, illetve most már nemzeti filharmonikusok játszott, és hát az volt életem első nagy Bartók élménye. Igaz, hogyha valaki ismeri ezeket a darabokat, akkor tudja, hogy ezek azért tartalmaznak klasszikus harmóniákat, illetve nagyon fülbe mászó dallamokat. De aztán valahogy egész Bartók zenéje átalakult nekem egy ilyenné, hogy amikor meghallom, akkor egyszerűen szárnyalok.
Ez nagyon jó példa az Oliva Bogyóval. Pontosan ugyanígy voltam vele, hogy egy ideig nem szerettem, és egy idő után egyszer csak valami változott. De akkor, hogyha már beszéltél az egyetemi éveidről, menjünk is vissza egy kicsit az időben. Hogyan kezdődött nálad a hegedű szerelem? Miért választottad ezt a pályát?
Amikor még kicsi gyerekek voltunk, a bátyámnak kellett valami délutáni elfoglaltságot találni, ő 6 évvel idősebb nálam, úgyhogy már elsős volt, amikor én megszülettem. És a apukám jóba volt a zeneiskola igazgatójával. És ő megénekeltette a bátyámat, megnézte a kezét, és mondta, hogy mindenképpen hegedülnie kell, és akkor elkezdett a bátyám hegedülni. Bátyám egy nagyon álhatatos és szorgalmas gyerek is volt, meg még most is az felnőttként, és rengeteget gyakorolt otthon. És természetesen minden kisebb gyerek a bátyára akar hasonlítani, vagy legalábbis nagy hatással van, és akkor én már eldöntöttem kicsi koromban, hogy én hegedülni akarok, és ez 4 éves koromra kristályosodott ki teljesen, hogy én hegedülni művész szeretnék lenni, ez az életem, és én nem fogok ettől eltérni. És mondtam anyukáméknek, hogy én hegedülni akarok. És ugyanígy az ikertestvérem is ugyanabban az időszakban. De a szüleim azt mondták, hogy akkor kezdhetem el a hegedűt, amikor majd elsős leszek az iskolában. És ez egy teljesen racionális és jó döntés, viszont egy 4 éves gyereknek nagyon nehéz feldolgozni, hogy az élete felét meg kell várnia. Hogy elkezdhessen valamit, amit nagyon szeretne, és hát nyilván ez abban is jó volt, hogy csak megerősödött bennem, hogy hegedülni szeretnék, és nem felejtettem el, ami ebben a korban most azt gondolom, hogy ez végül is egy ritkaság, és hát azóta, 4 éves korom óta, mióta elhatároztam, egyszer sem akartam megváltoztatni a véleményemet.
Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy volt-e valaha, hogy meg elbizonytalanodtál a pályaválasztásban?
Soha.
Nagyon, nagyon jól hangzik. Említetted ugye, hogy azért van emögött némi gyakorlás is, és van-e emellett arra időd és energiát, hogy csak úgy elővedd a hegedűt, és amellett, amiket egyébként kell gyakorolnod, azt jelzd, amit te csak úgy szeretnél, mert épp olyan hangulatod van, vagy épp romantikus kedvedben, vagy épp a világ ellen mennél.
Igen, minden gyakorlás elején azt kezdem el, amit én szeretnék, és akkor tulajdonképpen a bemelegítés után, vagy helyett, amit nem szabadna, de hát ez van, olyan darabokat játszok, amiket nagyon szeretek, és amihez éppen hangulatom van. És amikor már tudom, hogy nagyon el kéne kezdeni azt, amit tényleg gyakorolni kell, akkor elkezdem gyakorolni, amit gyakorolni kell.
A halogatás igazi művészete, nem? Hogy amikor már 2 órát, na még 1 órát azt játszom, amit akarok, és utána azt, amit kell is. És hogyha már élvezeti zenélés, térjünk rá egy kicsit a, hát mondjuk úgy szerelemgyerekre, a Szigeti Kvartett együttesetekre, hiszen egy ilyen formációban is játszol az Operaház zenekara mellett. Mesélj egy kicsit erről, hogy ez hogyan alakult, meg kik a tagok, mit csináltok ti tulajdonképpen?
Nemrégen kezdtem el dolgozni az Operaház zenekarában, összesen 3 évvel ezelőtt is. És akkor jött még 3 fiatal koncertmester a zenekarhoz, akik nagyszerű zenészek és nagyszerű emberek is, és az egyik ilyen fiatal hölgyel, aki egy japán lány, úgy hívják, hogy Nagao Haruka, nagyon jó kapcsolatot kezdtünk el kialakítani, mint barátság, és kölcsönösen tiszteltük egymást, mint hegedűsök is, vagy szakmailag, és hát én nagyon csodálom a Harukának a zenei tudását, a képességeit, mert tényleg ő egy, legmagasabb szintű hegedűsnek tartom, és ugyanígy lettek még barátaink a cselló szólamvezetők közül is, akkor Rózsa Richárd ott volt, most már a MÁV-nak a szólamvezetője, illetve Ludmány Dénes, aki sokáig vonós négyesezett, és akkor az Operaház szólamvezetője volt, most már ő is átment a Nemzeti Filharmonikusokba, de így ismertük meg egymást, így lettünk barátok, kezdtünk el csak úgy együtt játszogatni. És akkor még talán nem volt ez annyira a fejünkben, hogy szeretnénk vonós négyesezni, de a kamarazenét mindenképpen szerettük volna művelni ilyen vagy olyan formában, és Ricsinek a kapcsolatai lehetővé tették azt, hogy koncerteket szervezzen, és talán ő vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, hogyha lenne egy ilyen állandó együttesünk, és nagyon szívesen belementünk mind a hárman, úgyhogy elkezdtünk szépen vonós négyesezni, adódott is egy lehetőség, egy Beethoven hétvége, ahol Beethoven összes vonós négyesét végigjátszották különböző formációk. És
ez mikor volt, bocsánat, hány
évvel? Ez 2 évvel ezelőtt volt, és akkor ez egy nagyon jó lehetőségnek tűnt, és megkaptuk az egyik legnehezebb vonós négyest, amit el sem tudtunk volna képzelni, hogy hát az nem éppen a legjobb debütáló kvártetnek, de hát ez volt a lehetőség. Ez Beethoven opusz 127-es Es-dur kvártetje. És hát elkezdtünk gyakorolni, rengeteget próbáltunk, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg ilyen baráti összetalálkozások, mindig ezek a próbák, ahol a kávézás ugyanolyan fontos, mint a gyakorlás maga, és láttuk, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, mert hogyha különbözőek is vagyunk, de jól ki tudjuk egészíteni egymást, és jól tudunk reagálni egymásra, és aztán sikeres lett ez a koncert, egy nagyon szép sikerrel zártuk a koncertet, aminek az lett az eredménye, hogy rögtön meg is hívtak minket a következő évadra, amikor Schubert hétvége volt, és onnantól kezdve kezdtek kialakulni a lehetőségek, amikre mindig ha el tudtunk menni, hogyha a munkánk engedte, akkor felkészültünk és játszottunk. Úgyhogy ezt a jövőben szeretnénk fejleszteni, mert tényleg nagyon szeretjük, és igazán testhez álló feladatnak tartjuk mind a négyen.
És egyébként, hogy mennyire fér ez bele az operaházas gyakorlások mellé?
Teljesen. Én azt gondolom, hogy egyáltalán... Hát nem heti rendszeressége, azt nem mondanám, inkább úgy mondom, hogyha van egy koncert, ami közeledik, akkor elkezdünk az előtti hetekben intenzívebben találkozni. De amúgy, hogyha nem készülünk semmire, tehát hogyha nincsen cél, akkor csak úgy azért nem szoktunk összejönni.
Igen, azért az már nehezen férne bele. És akkor még végezetül egy kicsit egy halandónak, mint nekem, az izgalmas részéről, a számodra ezek szerint a nehezebb részéről kérdeznélek, az utazásokról és a turnékról. Melyek voltak mondjuk a legnagyobb turnéid eddig, és egyébként ebben mennyire van rendszeresség, hogy merre fele utaztok, és hogyan néz ki egy ilyen turné?
Egyébként leginkább az opera zenekara, mint olyan, az nem igazán egy turnézenekar. És én ennek örültem is, amikor elkezdtük először a munkát, de úgy alakult, hogy bezárták az épületet, a nagy épületünket, akkor valahogy ki kellett egészíteni a munkát, és a vezetőség turnékat szervezett. És az első nagyobb turném az egy 5 hetes turné volt Japánban, aztán voltunk V4 turnén, voltunk az országon belül mindenféle városban játszani, és idén is készülünk most októberben Szentpétervárra. Nagyon izgalmas, és jó ilyen helyeket látni, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez egy rossz dolog, hanem inkább nagyon jó. De azért mindig a szemünk előtt kell tartani azt, hogy igazából dolgozni megyünk oda, tehát nem szórakozni. Persze az is belefér, ezt nem mondom, hogy nem, de akkor, amikor játszunk, akkor azért mégiscsak magas színvonalon kell azt nyújtanunk, amit tudunk. És a vonós négyessel pedig most fogunk az első turnéra kimenni Japánba, ez egy nagyon izgalmas lehetőség. Szaporóban lesz egy zenei fesztivál, aminek most lesz egy magyar vonatkozású része, és ott fogunk 3 koncertet adni, és ez most 2 héten belül esedékes, már nagyon készülünk rá, és várjuk.
Akkor erre ez a balatoni felkészülés.
Igen.
És mit jelent ez, hogy magyar vonatkozású része? Ott esetleg van magyar közösség is?
nincs magyar közösség, viszont a japánok nagyon szeretik a klasszikus zenét, és ezen belül úgy látom, hogy van egy szelete ennek a magyar zenének is. Bartók, Kodály műveket játszunk, illetve Doknányit is, tehát magyar zeneszerzőket fogunk játszani, tehát ott is van ennek egy koncepciója, hogy épül fel a fesztivál, és a magyar vonatkozású részekben magyar zeneszerzők, illetve magyar előadók lesznek. Haruka lesz az egyetlen japán, de hát ő is nálunk koncertmester a zenekarban, és azért jött igazából Magyarországra, hogy Bartók életművét tanulmányozza, ugyanis ebből a témából doktorált, és rengeteg darabját játszott a Bartóknak, és most ezzel a vonós négyessel is a Bartók első vonós négyest fogjuk ott kint játszani, illetve Doknányi első vonós kvintetjét, és még lesznek szóló, illetve kisebb kamaraformációs darabok is, ami szintén nagyon izgalmas, tehát egy nagyon sokrétű, nagyon színes programmal megyünk ki.
Hát Japántól igazából már nincs is olyan messze Új-Zéland, úgyhogy ha esetleg úgy vettek vele, akkor mindenképp nézzetek el arra felé is. Biztos, hogy nagyon örülnének nektek. Nóri, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok akkor a következő turnédra is, és hát egyébként az év további munkás részére is.
Köszönöm szépen!
Christchurch végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék.
The next stop is Christchurch, New Zealand. This train terminates here. Please leave the train upon arrival.